Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. 100%-os vámot helyezett kilátásba a kanadai árukra az amerikai elnök, ha Ottawa megállapodást kötne Pekinggel. Donald Trump ezt saját közösségi oldalán jelentette be. Mark Carney kanadai kormányfő a közelmúltbéli pekingi látogatásán jelentette be, hogy országa szorosabbra fűzi az együttműködést Kínával. Országszerte megkezdődött a szavazatszámláló bizottsági tagok toborzása a 2026-os országgyűlési képviselőválasztásra. A felelősségteljes munka idén kiemelkedő anyagi elismeréssel jár. A választás napján végzett tevékenységért bruttó 80 ezer forint tiszteletdíjat kapnak a résztvevők. A bizottság tagja lehet minden olyan nagykorú magyar állampolgár, aki szerepel a központi névjegyzékben. Nem áll fel vele szemben törvényi összeférhetetlenség, például nem jelölt, nem párt tisztségviselő. 15 éve nem volt ilyen hideg a január, ami nyilvánvalóan a fűtési költségek növekedésével jár, de a kormány átvállalja azt az extra költséget, amely a hideg miatt terhelné a családokat, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. A gázzal, villamos energiával, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a kormány segítési szándéka, a rászorulóknak pedig a tűzifa gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart. Mindenkinek segíteni szeretnének. Olyan megoldást dolgoz ki a kormány a következő napokban, amely mindenkinek előnyös, emelte ki az államtitkár. Megjelent az óvoda és iskola tejprogram szabályozásáról szóló rendelet módosítása, a 2025-2026 tanévben történő évközbeni csatlakozás lehetőségéről. Eszerint idén tanévközben is lehet csatlakozni a programhoz, mert a Tej Terméktanács és Szakmaközi Szervezet az óvoda és iskola tejprogramban jelenleg nem résztvevő oktatási intézményeket is el tudja látni tejjel és tejtermékkel. A megkötött szállítási szerződést legkésőbb február 20-áig kell jóváhagyásra benyújtani a kincstárhoz, amely a jóváhagyásról április 30-áig dönt. Életveszélyes a jégen tartózkodni, az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege, figyelmeztetett az operatív törzs. A Balaton jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Mivel a jég nem biztonságos, ezért elmarad a most hétvégére tervezett Balaton átcsúszás is. A Magyar Vöröskereszt úgy értesült, hogy ismeretlen személyek jogtalanul használják a szervezet nevét. A csalók telefonon keresztül kérnek pénzbeni adományt a hívott féltől, miközben a Magyar Vöröskeresztre hivatkoznak, közölte a humanitárius szervezet. A Magyar Vöröskereszt adományvonala 1359, ennek hívásával vagy az adomány szó SMS-ben való elküldésével bárki támogathatja 500 forinttal a szervezetet. Felhívták a figyelmet arra, hogy se erről, se más telefonszámról a Magyar Vöröskereszt nem kezdeményez telefonhívást lakossági adománygyűjtésre, se pénzügyi befektetési lehetőséget nem hirdet. Jó szőlőtermést jósoltak a környékbeli hegyközségek gazdái és a borrendek képviselői az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban a Szent Vince napjához kapcsolódó ünnepségen szombaton. Kalmár István mórahalmi hegybíró, miután levágott néhány veszőt az emlékpark skanzenjének szőlőskertjében, elmondta, a szőlőveszők egészségesek, de az elmúlt évekhez képest némileg fejletlenebbek, ami a tavalyi aszályos időjárás következménye. A szakember, aki már 30 éve vizsgálja meg január második felében az emlékparkban a szőlőtőkéket, közölte, a rügyek szép zöldek, kifejlettek. Ha a következő hónapokban kellő mennyiségű csapadék érkezik, a szőlő behozhatja a lemaradást, és jó termés várható. Híreink végén az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, Többfelé előfordul eső-záporeső, ugyanakkor az éjszaka második felére a Nyugat-Dunántúlon már inkább csak szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás fordulhat elő, még a keleti határvidéken reggelig még száraz idő maradhat. A délkeleti déli szél az éjszaka első felében még többfelé lehet élénk, majd mindenütt veszít erejéből a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul, de a szelesebb délkeleten ennél jóval enyhébb maradhat az idő.
Már tudom, néhány perc mit ér, adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet szép.
Ha egyszerre csoda véget ér, adj mosolyt, még utam végül az égig ér.
Nem kell már az örök lét, kis semmisé. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszaladt. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallogni, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok. Minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép. Megmarad, pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Pap Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma egy mezőkövesdi előadás kapcsán, amelynek a címe a Vizet a tájba volt, a víz megőrzésről lesz szó. Első riportunkban az egyik szervezővel beszélgettem.
Petrál Lajos, Kertbarát Egyesület, a lelnöke.
Tulajdonképpen akkor most mire gyűltünk össze?
Most egy előadót várunk, aki a víz megőrzéséről fog majd nekünk egy előadást tartani. Ja, lehullott csapadékot a tájban, hogy őrizzük meg, mert mostanában már olyan kevés ez a kincs, hogy...
Kevés, az biztos, csak éppen amikor sok, akkor sok. A vízzel két baj van, ha kevés, meg ha sok, mind a kettővel gond van, mert ha árvíz van, akkor az a gond, hogyha nincs, akkor meg hát ugye a homokhátságon pedig most elég szépen, igaz, hogy tározót nyitottak, de akkor is ott helyes sivataggá vált az a terület, ez a Kecskeméttől délre eső részről van szó, de tulajdonképpen azért ez nem is az első előadás ebben az évben. Úgy kezdtétek, mintha nem is álltatok volna le egy pillanatra se.
Most nagy lendülettel beleugrottunk, hogy az első előadás a fűvészkertekről, az arborétumokról szólt. A következő előadásunk egy hét múlva már a szén, a bioszénnek a kedvező hatását, amit kifejt a talajra, erről szólt az előadásunk. Most meg a növényzet szerepe, hogy a növényzet hogy fogja befogadni a csapadékot, és hogy a... Hogy tartsa meg? Igen, igen, és a mikroklimánkat ez hogy befolyásolja, mert a nyáron, hogyha aszály is van, nagyon sokszor légköri aszállyal párosul, és akkor eléggé megviseli a növényzetünket. Hogy erről lesz szó szerintem, de várjuk meg az előadónkat.
Előre nem mondunk el semmit, nem is az a gondom nekem ezzel, hanem az egyáltalán nem is a gondom az, hogy ez az egyesület, a Matyó Kertbarátok Egyesülete a legaktívabb. Vak közé tartozik Mezőkövesden az utóbbi időben, pedig itt aztán nem haszonra megy a játék, itt önkéntes szinte mindenki.
Az biztos, ez non-profit, szervezetileg önkéntes, civilek vagyunk. Szeretünk együtt lenni, szeretjük, amivel foglalkozunk, összetart minket a növény is, természet szeretete, és nagyon szeretjük az előadásukat, nagyon sok izgalmas ember jön el hozzánk, tényleg ők is ingyen. Tényleg nagyon szeretjük, hogy...
Gondolom, hogy eléggé pláne év elején, még a múlt évről is nehéz sokat mondani, mert az összegzés jön, Karcsi meg még majd jön, mert hát azért 17 óra, annak ellenére, hogyha valaki nyugdíjas is, bizony-bizony korainak tűnik, de most már a nap utolsó sugarai most tűntek el, úgyhogy egyre hosszabbodik a nap, úgyhogy hál' Istennek a télből is megyünk kifelé, amiről azt mondhatjuk, hogy volt tél.
Igen, hál' Istennek idén volt telünk, és volt csapadék is. Elmúlt években nem volt téli csapadékunk, hogy ez azért jó-jót tesz a kertjeinknek. Talán a kártevőket is meg fogja tizedelni ez a hosszantartó fagyos idő. Legyen valami haszna is, hogy a kertbarát azért. Megpróbálunk együtt élni a természettel, hogyha nyáron meleg van, azt is szeretjük, de tél az legyen tél.
Igen, ugye a felszántott földet ilyenkor aprózza, teszi porhanyósabbá. Bár sokan azt mondják, hogy nem is kellene felharsgatni, megsérteni a földet, de ebben nem fogunk belemenni most. Egyetlen egy dolog, ami biztos, amiről ma szó lesz, a víz az élet.
Igen, igen, és ugye a növényzet. Hogyha itt azért a víz megtartásáról lesz szó, és hogy a növények ez hogy segítik elő? Mert azért, ha belegondolunk egy kopárt tájban, a homokhátságra is, hogyha gondolunk, azért ott hamar eltűnik az a évi 300 mm csapadék, ami már lassan sivatagos környezetnek lehet nevezni. Hogy ezt meg kell becsülnünk, és ezért kell sok fát ültetnünk, ami a párásítás és árnyékolással megőrzi a vizet a tájban.
Igen, hogyha leérkezik oda a gyökere. Hogyha jól néztem, a homokhátságon a 3,5 méterről már 6 méter alatt van a talajvíz a földfelszínhez képest. Tehát ez már a fáknak sem jó, mert nem bírja az ozmózis felhozni, akármennyire is szeretnénk, de végül is az biztos, hogy a mikroklimát ott azon a szinten, ahol van, az valahogy kicsit erősíti, rendbe teszi, kisebb a, úgymond a talajvízpárolgás, igaz, hogy a növény is párologtat, de megköti a széndioxidot. Na, ne legyünk már biológusok, mert nem is az vagyok, de végül is azért valószínű, hogy az előadónk erről bővebben fog mondani, hiszen hidrológus, geográfus. Az érdekes, van olyan barátom, aki geográfus és a hidrológiával foglalkozik. De tulajdonképpen akkor ezután lesz még, majd nem mai napon előadás, mert annyit már nem bírok ki.
Lesz előadás 4-én lesz, február 4-én a következő, ott az inváziós növények, hogy az idegenek köztünk járnak címmel, megint az Egri Eszterházi Károly Egyetemről jön egy előadó, és az invazív növényekről fog előadást tartani.
Petrán Lajos, a Matyó Kertbarát Egyesület alelnökét hallották. műsorunk folytatásában belehallgatunk az előadásba, amelynek a címe a Vizet a tájban.
Várder László vagyok, villamosmérnök. A szakmámat befejeztem ezelőtt egy vagy öt évvel, és az utolsó években geográfus lettem, Egerben tanultam, és most a Műszaki Egyetemre kerültem a témavezetőm javaslatára, nekem eszembe se jutott, mint doktorandusz, a párolgás és a vízmérleggel foglalkozom. Azért fogok most a vízről mesélni, mert az mindennel összefügg, és a témám is ez. A kötelező dolgokat letudtam, most a disszertációs szakaszba tartok, de belekerültem néhány kutatási projektbe, ami rendkívül izgalmas, és így élvezem azt a dolgot, hogy van is időm, de soha nem érek rá, mert végre tudok fontos dolgokkal foglalkozni. A víz és a klíma és a növények kapcsolata, azt nem is igazán értjük, hogy mennyire fontosak a növények. Annyira fontosak, hogy most van Csehországban egy nemzetközi projekt, ahol az úgynevezett növényvakságnak a okait és a hogyan oldjuk meg a problémát, annak a kutatásával és oktatásával foglalkoznak. Tehát nagyjából ebbe fogok belemenni, anélkül, hogy még egyszer ezt a programot megemlíteném, mert az alapokat nem tudjuk. Hogy honnan kell kezdenünk? Kezdjük onnan, hogy általános iskolai tananyagban benne van az, hogy a levegő az a föld felszíntől fölfele melegszik. Tehát a beérkező napsütés felmelegíti a talajt, vagy ami a földön van, és onnan fölfele melegszik fel a levegő. Ez érettségi tétel is földrajzban. Ezt a NASA-nak a honlapján ugyanúgy megtaláljuk. Tehát egy olyan alapvető dolgot tanulunk, amit a gyakorlatban nem használunk. Tehát sejtjük, de valahol valami nem stimmel. Annyira nem stimmel, hogy van az a nemzetközi kormányközi testület, aki az éghajlatváltozással foglalkozik, IPCC, IPPC úgy hívják. Van egy grafikonjuk, 2019-es technikai közleményben jelent meg, ahol mutatják, hogy néz ki a globális felmelegedés, ez a szürke vonal. Szépen emelkedik a hőmérséklet. Igen, de ha ebből különvesszük azt, hogy a szárazföld hogy melegszik, az a piros vonal. Tehát gyorsabban melegszik a szárazföld, mint a globális átlag. Szárazföld. Magyarul gondolkodunk, már valamit sejtünk. Miért melegszik gyorsabban? Mert száraz. Nézzünk egy noszfai tájképet nyáron. 2022. júliusában csináltam ezt a képet. Ez a főutca, itt ül egy fiatalember. Ez a hőfénykép, ami mutatja a hőmérsékletet. És itt vannak fekete vonalak, ezt úgy hívják, hogy profilvonal. Itt látszik ezen a képen, hogy mennyi a hőmérséklet pontonként, ahogy végigmegyek. Hát messziről nem fog látszani, de az a lényeg, hogy itt 50-60 fok közötti ez a felső zóna, és itt alul 35 körül az alsó. Tehát ha megnézem, ez a vonal, ez a P2 vonal, ez az alsó, ahol a árnyékban levő lába van a padnak, vagy a fiatalembernek a lába, az a leghidegebb. Tehát ő üti a tájat. Döbbenetes. A többi pedig 60 fok körül közötti. De mi a leghidegebb? A növényzet itt a hátul. Az ember nyilván, meg hátul, ahol a növényt látjuk. Tehát a 35 fok körül, ahol élő növényzet van, az maximálja a hőmérsékletet. Akkor mi is a növények szerepe? Pontosan ez. Ők szabályozzák. Nézzünk egy másik képet. Ezt amikor 2022-ben először kölcsön kaptam egy hőkamerát, akkor otthon csináltam a saját udvarunkba, és ez a Leander, a páromnak a kedvenc gyűjteménye, és árnyékba tettük. Tehát azt látni, hogy ő nagyon gondosan múlcsal letakarta a növényeknek a talaját, hogy vigyázzon rá. Mi lett ennek a hatása? Ez a legmelegebb volt. A száraz, elhalt növényzet ugyanolyan, mint a beton, meg a csupasz föld. Tehát mivel nem él, nem tudja magát szabályozni. Innentől kezdve megváltoztattuk a gyakorlatot, most már a növénynek a talaját nem hagyjuk csupaszon, most fehér helyrészt szórtuk be például, és nagyon szépen tudja tartani a max 35 fokot. Tehát nagyon sok apróság van, amit az ember tapasztal. Mit lehet látni mondjuk egy tájképen? És ott is látszik, hogy itt a mesterséges felület, itt a víz, itt a mesterséges felület. Hogy itt egy biciklis megy át a lobótéren a támfal előtt. De sokkal jobban látszik ez, amikor megnézem a Egerhegy oldalába, hogyan néz ki a táj. Úgy néz ki a táj, itt messze fönt van egy fekete vonal, hogy ahol csupasz a talaj, ott itt van az óriási magas hőmérséklet, ahol a szőlősor van, ott alacsony. Tehát gyakorlatilag én csikoztam össze a tájat. Most ebből tudom azt mondani, hogy gondolkodjunk, hogy az átlag hőmérséklettel szabad-e számolni. Két ember átlag hőmérséklet 37 fok. Rendben van minden. Az egyiké 47, a másiké 27. No? Rendben van minden. Tehát gondoljunk bele, a tájban ugyanez a probléma, hogy ha csak az átlagot nézzük, de nem nézzük annak a dinamikáját, akkor nagyon, nagyon rossz irányba megyünk. És átadjuk magunkat. Nem szabad átlagokba, csak átlagokba gondolkodni. Egy városi jelenet, keleti pályaudvar, ez egy edény, amiben van egy gyönyörű kis fácska, 24. augusztus 15. este 6-kor. Mi a helyzet? Én ott voltam, láttam, hogy már olyan barnászöld volt a szegénykének a levele, kínlódott, de még mindig képes volt tartani azt a bizonyos 35 fokot. Másnap meg akartam még egyszer csinálni ezt a felvételt, már nem volt ott. Tehát a gondozói úgy döntöttek, hogy nem csúfoskodunk egy elpusztult növénnyel. De miért pusztul el? Nézzék meg ezt a ládát. 65 fokos. Egy fémládába, egy 65 fokos ládába. Hát ez olyan, mintha tűzbe kéne állnom, aztán közben kapok egy üdítőt is, hogy élvezem a, mit tudom, a hideg sört. Tehát az élet az teljesen mindegy, hogy növényről, emberről, tájról beszélünk. A tájban ugyanezek a jelenségek vannak. Nézzünk meg egy szántóföldet, ez túra. Őrültek néztek, amikor leszálltam nyáron melegbe, és kimentem a kukoricaföldre. Mit csinál ez a bolond? Hát igen, egy dokumentum képet, meg filmet. Megnézem ezt a kukoricáról készült hőképet, tehát itt van a kukoricás. Látszik, hogy középen csupasz a talaj, mert én gondos gazda vagyok, minden táfot, mindent csak a kukoricának adok. Mit értem el vele? 56 fokos a csupasz talaj. 56. Mennyi a kukorica? 34. Akkor minden rendben van? Tehát borzasztó, az ember a hatékonyságával többet árt, mint amit használ. És hogyha ezt a tájat megnézem, remélem a következő kép az arról szól, hogy akkor most átlagolunk. Megnézem ezt a kukoricást, itt van egy profilkép. Ez az a táj, ahol hátul már learadták a gabonát, baloldali sarokban itt van a kukorica. Kukorica, miért 34 fokos? Mert én csak a levelet látom, nem látok bele. De közelében már 44 fok az átlag, és a talaj meg 50-60 fok közötti. Tehát óvatosan kell bánni, a nézőponton nagyon sok múlik. Ez jelenti azt, hogy a civilizációs öngyilkosság irányába megyünk akkor, ha mindig csak a hatékonyságot nézzük. Nagyon hatékonyak vagyunk, ha csak azt az egy dolgot nézzük. De mi van az átlagból? Ja, akkor mind a kettő halott. Tehát nagyon, nagyon felül kell vizsgálni az értékrendünket. És akkor most ugrok vissza oda, hogy elégettem ezt a cseh munkacsoportot, aki nemzetközi munkacsoport, de Európában szerintem ők a legjobbak, akik előrelátóan a nevelésbe próbálják bevinni azt, hogy ha süt a nap, akkor ez az összes napenergia, annak a egy része visszaverődik, marad egy olyan energiamennyiség, amit a anyagmegmaradás, energiamegmaradás alaptörvények. Tehát amennyi energia bejön, az el is fog menni, vagy valami lesz vele. Mi lesz vele? Ez a másik ábra mutatja, vagy hősugárzásként kimegy, olyan, mint a cserépkája otthon, hogy nem érzem, még hüves van, most gyújtottam be, de már meleg, de már érzem a sugárzást. A másik, hogy az a növényzet, ami párlogtat, a legnagyobb energia felvevő a párolgás. És a maradék, na az lesz, ami melegedik.
Az egyórás előadás utolsó részébe hallgatunk bele a következőkben, majd az előadóval, Báder Lászlóval készített riportunkat hallhatják.
Nézzünk meg egy olyan tájat, Balatontól 5 kilométerre, ahol 23 augusztusától rendszeresen jártam 24 májusáig, és vonatból fényképeztem és filmeztem. Ahol gyakorlatilag ezt a csupasz tájat, ez egy 100 hektáros egybefüggő terület, mesterséges sivatag állapotba tartottuk. A gazdálkodó azt hiszi, hogy ő a leghatékonyabb, a legjobb, mert nem gazdasodik, meg megspórol ezt, meg azt, és milyen jó lesz aratás után, ami ugye augusztustól kiesik az idő márciusig, áprilisig, amíg a kukoricát el nem veti, addig tehát nincs vele költsége, minden jó, milyen hatékonyan gazdálkodnak. Egy sivatagot üzemeltet addig egy ilyen gazda. Tehát a gazda társadalom megnyerése nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a kezükben az ország területének a java, a kezükben az esély, hogy példát mutassanak, és a saját túlélésük is ezen múlik, mert egy ilyen terület azért egy pár év alatt, pár évtized alatt le fog pusztulni. Tehát mindenkinek az az érdeke, és itt jön be az, hogy érdekből csinálom, vagy hívből, vagy meggyőződésből. Mit mond a gazdálkodó? Mert így nem éri meg így hatékonyan. A közgazdász elkezd számolni, hogy jó, de akkor ne csak egy évbe, kettőbe gondolkodjál, nem többbe. Akkor már a közgazdász is találna érvet. Mit mond egy kiránduló? Hú, de borzasztó az a táj, sokkal szebb menjünk egy erdős területre kiránduló. Mit mond egy vallásos ember? Mit mond a Biblia? Hogy őrzőjévé és művelővé tettelek. Az őrzője azt jelenti, hogy nem a birtokodat őrzöd, hanem azt a meglévő életet, ami a felszínen van. És a művelés mit jelent? Nem az, hogy elhordod onnan, ami neked kell, hanem úgy művelem, hogy mindenem megvan, de megtartom a működő képességét. Tehát bárhonnan nézem, legyen az vallásos, közgazdász, természetvédő, mindenkinek a hosszú távú élete múlik azon, hogy ez lesz-e az általános, vagy valami, amit élekünk. Ugye az előző képre én azt mondtam, hogy az egy táji hősziget. A városi hősziget kifejezést ennyire gyakrabban halljuk, hogy a városi hősziget. Én azt mondom, ezt már 3-4 éve leírtam, és most már kezdem visszahallani, hogy a táji hősziget jelenség ugyanaz, mint a városi, csak nagyban, de nem olyan intenzív. Tehát egy városban egy betonfelület, az lehet, hogy jobban átmelegszik, és több problémát okoz, mint egy szántóföld, de a szántóföld jóval nagyobb. Tehát arányaiban lehet, hogy kedvezőbbnek tűnik a dolog, mert annyit nem melegszik, de sokkal nagyobb. Nézzünk egy olyan cikket, amelyet két arab kutató nézett meg, hogy na milyen a városi hősziget Jidda városában. Ez a városnak a határa, itt van valahol a közepén a város. Mondom a számokat, hogy messziről nem látszik. A városi hősziget átlag hőmérséklete 35 fok. A táj átlag hőmérséklete 55 fok. Akkor most városi hősziget van, vagy városi hűtősziget van? Tehát egyből látjuk, hogy a fogalmaink sem igazából jó, mert a hősziget itt igazából hűtősziget jelent, mert annyi árnyék, annyi légmozgás, annyi helybeni vízpazarlás, annyi kis öntözött ligetecske, ekkora különbséget generál. Tehát az igazi probléma az, hogy a csupasztály az a gond. Tehát ahol a növényzet hiányzik, ahol a természetes hűtőmechanizmus hiányzik, az a probléma. Tehát amikor ide eljutunk, akkor már tényleg az a jó, hogyha a városban meghúzódunk. Nekünk nem szabad ide eljutni. Mi még oázisban élünk, oázis lehetőségeink vannak, úgyhogy az egész Kárpát-medence lehet egy oázis. És ha mi meg tudjuk csinálni itt, akkor a szomszédainkat is meg tudjuk tanítani, ami nagyon fontos, hogy a szomszédaink is megtanulják, mert különben mindenki azt mondja, hogy ott még van lennivaló. Tehát ez egy nemzetbiztonsági kérdés, egy civilizációs túlélési kérdés. És hát innentől kezdve azt hiszem, az összefoglalást röviden megtehetjük, hogyha eddig nem figyeltünk oda rá, most már oda kell figyelnünk, hogy a víznek a hőtani tulajdonságai rendkívüliek és nagyon fontosak, az energiaszállító funkció rendkívül. Tehát azon kívül, hogy a víz egyébként is egy csoda vegyileg minden szempontból, de ezt az alapvető fizikai dolgát is tiszteljük. Mi a második tétel? Hogy a felszínborítás az, ami ezt a fizikai tulajdonságot képes jól használni, szabályzottan. Tehát a növény tudja, hogy mikor kell magamat maximumra járatnom, hogy a 35 fokos plafon tartson. Különben én sérülök meg. és tudja, hogy, hogy mélyebb gyökeret kell eresztenem, mert nekem többet kell majd vágottatnom, ha jön a száraz nyár. És a, az utolsó a legnehezebb, az úgynevezett kisviszkör. Tehát a, ennek a lényege az, hogy ami helybe párlog, annak egy része azért helybe vagy közelbe essen le. Ez az, ami gyerekkoromban én még áltételen Balaton mellett nőttem fel. Lementünk, gyönyörű szép idő van, menjünk le a Balatonra. Leértünk, ó, szakad az eső, fenyétel hozzá, menjünk haza. Teljesen elásztunk, hazamentünk, kisütött a nap, és mintha mi sem történt volna. Tehát ezek a rövid helyi esők egyre ritkábbak, ha van, akkor meg egyre intenzívebbek. Ez a, ugye, a, amiből a sok villámárvíz meg egyéb keletkezik. Tehát gyakorlatilag a felszínborítással, a folyamatos párolgással el lehet egy, egy kiegyensúlyozottabb működést érni, az a jó. Csak az, hogy hol van az a billenési pont, na ezt nagyon kevesen tudják. Senki nem meri bevállalni azt, hogy na én akkor ezt megcsinálom, és akkor jaj, de jó lesz a környéken, mert mindenkinek jobb lesz az időjárása. Van, aki csak azt mondja, hogy figyelj, hazolod csak a vizet, mert nekem nincs annyi pénzem, hogy, hogy nagyobb öntözőrendszert csináljak. Csak nagy léptékbe szabad ezt, vagy lehet ezt jól csinálni. Tehát össze kell fognunk. Az, hogy az elején mutattam, hogy különbség van a szárazföld meg a globális felmelegedés átlaga között, ezt most még egyszer felvetítem, és menjünk oda-vissza, hogy akkor tulajdonképpen egy energiaszállítási hatékonysági probléma van. Ha megnézem a homokhátságot, az Alföld közepét, ott annak az energiának, a, ami szabadon felhasználható a tájba, tehát vagy a tájat melegíti, vagy elpárlog, az 55%-át viszi el a párolgás. Nyugat-Magyarországon 80%. Tehát a megoldás az, hogy a száraz földeket ne hagyjam szárazon, hanem a, próbáljam meg helyreállítani ezt a működő képességet. Nagyon nehéz dolog, ugye, mert pont azt mondják, hát ha már itt már nincs víz. Jó, de ha itt az Alföld közepén bárhol, vagy nekünk itt a vezőség a hegyek lábánál, nekünk ugyanaz a problémánk, mint az Alföld közepén. Tehát itt is minden melegszik, szárad. Ha a Tisza mellett, ez a Tisza fog meglepő módon, látszik a foltja, ezek a ordobályi halastalak, tehát ha ebből van több, és a végigvezetjük a víz töbletet, és így tudunk tövézettel nagyobb felületet borítani, és annak az önszabályzó képességét használni, az nekünk is jó. Tehát nagyban kell gondolkodni, és össze kell fogni. Lényeg az, hogy ezt a energiaszállítási hatékonyságot egyaránt kell őrizni a még jó működő területeken, és javítani a már határeset területeken. És akkor itt van az, hogy ki kell néznünk a határon túlra. Meteorológusok ugye azt mondják, hogy ha megnézem, hogy mennyit változott a csapadék, tehát itt a nulla környéke, hogy nem változott, ez az a sárgány zöld. A Magyarországon minden rendben van, sőt, még egy kicsit nő. Tényleg rendben van? Nézzünk át már a kerítésen. Átnézek a kerítésen, mit látok? Az, hogy innen az Adria felől, ahonnan a nyári időszakban a legtöbb csapadék jön, látszik, hogy itt a probléma az, hogy egy szlovén vízügyes szakember Szolnokon 2 éve azt mondta nyáron, hogy egyre több a csapadék, mindent gyorsan el kell vezetnünk, mert sok kárt okoz. A programban következő román szakértő azt mondta, semmi vizet nem szabad kiengednünk az országból, mert minden cseppre szükségünk van. Hát ott, mert drasztikusan csökken. Hát itt vannak a Kárpátok. És nézzük meg, mi van Erdélyben, Székelyföldön. Drasztikusan csökken ott is a csapadék. Most más kérdés az, hogy mi még irigykedve nézünk arra, hogy mondjuk a Kárpát alján a 1200 mm-esig. Jó, de 1400-ra képest 1200 már kevés, meg nem akkor esik, meg egyebek. Tehát bele kell menni a részletekbe, el kell kezdeni gondolkodni, hogy bocsánat, itt az egész rendszert kell egyszerre átlátni. Nem azt mondani, hogy itt, hogy ha nekünk van 400 mm, de jó, nektek van 1200. Azt kell nézni, hogy nem véletlen mondták régen azt, hogy amíg a folyók szétterültek az Alföldön, körülbelül 300 mm-nyi csapadéknak megfelelő vizet terítettek szét. Hát pont a 400 meg 300-700, na az pont egy úgynevezett ökológiai szükséglet. Pont elég. 1200-300-900, na akkor mindenkinek jó. Ez nem a kommunizmus, hogy mindenkinek egyformán legyen jó. Ez a természet működési rendje. És az ember nélkül alakult ki ez a rendszer úgy, hogy kialakultak ezek a lefolyás viszonyok, a holdoktól elkezdve mindenféle szakértők segítettek ebbe, és az ember is megtanulta a nagy vizet, az áradás szóra gondoljunk. Mit értünk ma áradás alatt? Jaj, veszélyt. És ha azt mondom, hogy áradbőség, árad belőle szeretet, jót is jelentett. Tehát az ár önmagából
azt jelenti, hogy valamiből van annyi, amivel tudok gazdálkodni.
Tehát a őrzőjévé és művelévé teszem, az azt jelenti, ha jön az ár, akkor őrizzem és a művelésre, a táj művelésére használjam fel. Nem egyszerű dolog, de megoldásra elegendő, mert az a víz, ami átszalad az országon, annak egy részét, ha helyben forgatjuk vissza, akkor ugye a csapadékhoz képest azt mondtuk előbb, hogy mennyire sok a párolgás. Ahhoz még most hozzá kell tenni. És csak úgy tudunk hozzátenni, hogy a vizeinkkel úgy gazdálkodunk, hogy amikor valami leesik, vagy átrohanna, azt megpróbáljuk beosztani.
Őszinte legyek, egy doktorandusztól, aki nyugdíjas doktorandus. Hát más váltam egyébként, a vizet a tájba gondolat az azt hozta volna, hogy fogjuk meg az, ami bejön, nem pedig, ami elpárolog. Ugye teljesen más oldalról fogtad meg, arról, hogy hogyan lehetne megbecsülni azt, amink van. Ugye valahogy erről szólt ez az előadás, mindennel együtt, fákkal, növényekkel, stb.
Tehát ez azt jelenti, hogy mindent meg kell becsülnünk, igen, nem azt, hogy csak az egyiket vagy a másikat.
Értem.
Mert a vízmérlegünk olyan, hogy ami leesik, az nem elég ahhoz, hogy a teljes ökológiai rendszert ellássa.
Tehát a bejövő kell hozzá.
Így van, az is kell hozzá, annak a szétterítése is kell hozzá. Tehát a vizet a tájba program, amit most a vízügy elkezdett, az szó szerint értendő a táj minden pontjára, és nem csak a gazdálkodóknak, aki kéri, hanem annak is, aki nem kéri, ahhoz, hogy mindenütt zöld, minél több zöld felület legyen, aktív zöld felület, mert azt tudja a klímát szabályozni.
Amikor arról volt szó, hogy az árterveinket felszámoltuk, nagyon büszkék voltunk rá, akkor a hatalmas búzatáblákat lehetett létrehozni, ami kiszárította, ugye közben ott a hátságot és a homokhátságot, ahol most egy tavat építettek éppenséggel, vagy már talán elkezdődik valami, de az kevés, ugye? Egy dolog egyszerre kevés.
Nagyon kevés, mert a táj minden négyzetméterének kell, hogy meglegyen az önszabályzó képessége. Ahol ez nincs meg, ott valami másnak kell azt helyettesíteni. Tehát ha túl sok a szántóföld, akkor több erdő kell, hogy a száraz, nagyméretű szántóföldeknek a lecsökkent hőszabályzó képessége helyett valami más szabályozza a tájnak a hőmérsékletét.
Bodnár Misivel beszélgetve, aki más területen foglalkozik, de mezőgazdász ő is, tulajdonképpen a Kert Magyarország idejéig, a Tatár járásig azt mondjuk, hogy akkor élt a táj. Utána már kezdett elhalni, jött a Tisza Duna szabályozása, Dunát is szabályozták, csak nem úgy, mint a Tiszát, ilyen durván, és akkor ez a táj eddig bírta 150 év, és elkezdődött az önfeladása, mikor már az ember túlnőtt rajta. Én ezt értettem, de azt mondják, hogy ugye globálisan gondolkozunk, de nem. Itt lokálisan kell gondolkodni is, és cselekedni is. valami, ezt vettem ki ebből az előadásból.
Igen, hát ahogy mondtam, minden négyzetméternek meg kell, hogy legyen a önszabályzó képessége. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenhol fontos a víz és a növényzet, ahol ez nincs meg, ott a táj képes nyáron túlmelegedni. Tehát ezért kell az aktív felszínborítás, ezért kell a takarónövény, ezért kell a víztöbletet megőrizni, ezért kell több apró táblában gazdálkodni, mint egy óriásiban, hogy ne legyenek nagy, homogén, sérült foltok a tájban, hanem sok kicsi, apró, dinamikus rendszer legyen, mert ott akkor is valami működik, amikor egy területet éppen learadtak, és az csupasz, helyette akkor nyilván egy rét, egy erdő, egy gyümölcsös, egy halastó, akkor is segíti a tájnak a hőszabályzó képességét azzal, hogy párlogtat. Tehát ez egy komplett rendszer, és minél több kisebb elemből áll, annál stabilabb.
Ugye azt mondanánk, hogy mit érdekli ez a városi, tehát hogy ne érdekelni, amikor izzad, melege van, látja, kiszárad minden a környékén, tehát nem csak a vidéken, a falvakban lehet ezt megoldani, vagy kell, hanem együtt lehet a városinak, a falusival együtt.
Teljesen természetes, tehát az hogy hősziget, az most már nem csak a városi hőszigetet jelenti, tehát minden passzív, lecsupaszított felületet hőszigetnek tekinthetünk, függetlenül attól, hogy az intenzív mezőgazdasági művelés, vagy egy nagy lebetonozott üres tér. Az a lényeg, hogy a kék és a zöld visszatérjen, legyen a zöld fal, zöld tető, park, füves játszótér, ugyanez kell a tájban, hogy legyen takarónövény a szőlősorok között, vagy az aratás után minél előbb ismét zöld legyen a táj.
A jelenlévő többsége félig szakember volt, van, aki teljesen szakember volt, mezőgazdász, vizekkel foglalkozó ember, de az érdeklődők is, mivel kertjük van, érdekelte, hogy hogyan lehetne megoldani kapálás nélkül, vagy takarásra, vagy teljesen mindegy. Ezek a számok, azt hiszem, hogy mindenkiben úgy megmaradtak, rögzültek. Ezek tények. Ezek ellen nem lehet adakozni, hanem az ellen kell, amit elrontottunk. Valószínű, hogy ezt akartad elérni.
Igen, tehát a lényeg a roppant egyszerű, hogy a bejövő energia, ami a felszínt éri, annak a 60-70%-át a növényzet párlogtatása vigye el a felszínről. Ha ezt elérjük, akkor teljesen mindegy, hogyan gazdálkodunk, mit termelünk, hogyan élünk. A lényeg az, hogy ezt csak a zöld növényzet képes megcsinálni, más nem. Ezért kell zöldben gondolkodnunk.
Csak gondolkodunk zöldben is, csak itt van 8 milliárd embertől több, aki nem abba gondolkodik, hanem abba, hogy mi kerül a hasába legtöbbször, mert élelemhiány is van. De tulajdonképpen az összetett kérdés, hogyha megoldanánk, nem csak az élelem lenne úgymond több, vagy nem is több, de biztonságosabb. Mert azért pazarlás van folyamatosan most, és annyi mindent kihaigálnak az emberek, úgymond a kultúrában. kultúrtájakon, hogy fölösleges, tehát az elosztásban ott is gond van, na de itt a hőmérsékletünket azt nem Afrika fogja adni nekünk akkor, hanem az a csupasztály. És akkor nekünk rosszabb lesz, mint nekik, akik már gondolkodnak azon, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hogy ne száradjon ki a föld. Tulajdonképpen akkor, ha megfogjuk azt a vizet, ami bejön, és valamilyen szinten párologtatunk, nem veszteségesen, mint ahogy mondtad, hogy elpárologtatjuk, akkor maga a táj is mássá válik. Élhetőbbé?
Abszolút különbség van egy csupasztály és egy zöld táj között. Ha ezt a gyakorlatban megtapasztaljuk, és ezt kellene az oktatásba is bevezetni, hogy gyakorlatban tanulják meg a diákok, hogy mi a különbség és miért. Például egy osztályt, ha ketté választunk, egy nyári napon, vagy egy tavasz végi napon még a nyári szünet előtt, az osztály egyik felét leültetjük egy hárs falá a padra, és ott beszélgessenek a gyerekek, ott oldjanak meg feladatot, az osztály másik felét pedig ültessük ki a térkövezett forró udvar közepére a napsütésbe, és dolgozzanak egyik csoport itt 5 percet vagy 10-et, meg a másikot utána cseréljenek. És közben olyan feladatot adunk nekik, hogy mi a különbség és miért, akkor valószínűleg megtanulják, mert tapasztalatot és az elméletet össze tudják egyeztetni.
Tapasztalati adatokon múlott, a bemutatód is tényleg minden hihető volt, hiszen ott volt a fénykép, ott volt pontosan a megfelelő hőmérséklet. Tehát ez egy szakmai előadás is volt, amellett, hogy tényleg sok mindent mondott. Otthon te tudsz úgy gazdálkodni, vagy hát csak megpróbálod, mert a parcellába a szomszédom nem ugyanazt teszi, akkor átjön minden más, a kártevőtől kezdve, a meleg is, meg stb. Tehát nem lehet csak egy kis mikroklimatikus viszonyt létrehozni, bár azt mondtad, ha esőt felfogunk, párologtatunk, akkor jobb lesz a kertünknek is, meg nekünk is.
Hát mi próbáljuk az összes csapadékot telken belül tartani. Van szőlünk, van gyümölcsösünk, van veteményes kertünk, a szőlősorok közel füves, a fák alatt füves, a veteményest pedig próbáljuk minél vegyesebbre ültetni, hogy mindig legyen valami zöld. Persze nem sikerül mindig, de sok múcsot használunk. Ha valami kidugja a fejét, és valami gyom végigfut rajta, akkor nem az első, hogy kitépjük, hanem megnézzük, hogy mikor kezd el virágozni, csak akkor tépjük ki. Sok apróság.
Sok apróság, de hogy lehet éppen most a doktorandusnak lenni? Láttam, hogy ott van kész, nem sokára azért, mert ez dődik a megmérettetés. Csodálkozom. Ez megint egy különleges embert mutat, mert én már biztos nem kezdeni bele semmibe se, úgy gondolom. De mi? Megújulás fejben is?
Igen, plusz a tapasztalatátadás és új ismeret szerzése. Nem magamtól jutott eszembe, hogy őszinte legyek, hogy doktorandusz legyek öreg fejjel, hanem Mika tanár úr mondta, hogy maga ez a kutatási irány fontos, és nekem akkor esett le a tantusz, hogy nem szabad külön választani a tárgyakat, meg az ismereteket, mert nincs külön meteorológia, nincs külön fizika, biológia, ez egyetlen egy természeti rendszer, amely egységes elvek szerint működik. És a földi életben ez az elv roppant egyszerű. A száraz földön a környezeti állapotok csak úgy tarthatók fenn, ha egy hatékony hűtési rendszert hoz létre természet, ez már pedig a növényzet, és az a növényzet képes aktívan működtetni ezt a rendszert, amikor télen nincs elég energia, akkor nem is él, viszont ahogy jön a meleg, és ahogy melegedne a felszín, beindul, és gőzerővel képes felhasználni a vizet hűtésre, és mellesleg 1-2% fotoszintézisre, faanyagtermésre, gyümölcstermelésre, tehát tulajdonképpen fordítva ülünk a lovon, a növényzetnek a elsődleges szerepe ez a klímaszabályzás, és csak a mellékterméke az, ami számunkra most a legfontosabbnak tűnik, a gyümölcs, a faanyag, meg egyéb.
Azon mosolygok, hogy itt a hőségről beszélünk a mínusz 15-20 fokos télben, ami tél most már tényleg visszazökkent az időre, nem nagyon szeretek fűteni, mert az pénzzel jár sajnos, régebben kevesebben, jobban meg volt otthon az ember egy szobában, most meg mindenfajta eszköz bevet azért, hogy ne legyen olyan nagyon-nagyon hideg, de lesz nyarunk is. És akkor arra figyeljünk egelőre, mert annak hatása is van, hogy a nyár túl meleg, akkor valószínű, hogy a tél is lehetséges, hogy megszökik egy kicsit, és túl hideg lehet.
Igen, hát a föld felszínére érkező napenergia mennyisége az nagyjából állandó. Az, hogy azzal az energiával mi történik, ahhoz kell tulajdonképpen a növényzet és a szárazföldi élet, mert vannak az évszakok, a napok, és vannak a kontinensek, az éghajlati jövek. Ez egy olyan egységes rendszer, hogy dinamikusan változik, de a stabilitás pont az élet adja, a növényzet adja, hogy képes egy bizonyos tűréshatáron belül megtartani a hőmérsékletet.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a hatyúkért barátoknak is, hogy elhoztak ide, és hát én is tanultam egy kicsikét. Köszönöm szépen még egyszer.
Én köszönöm.
Elhangzott összeállításunkban Báder László előadásából sugároztunk részletet, majd belebeszélgettünk a nyugdíjas korú doktorandusz hallgatóval. Végezetül Balogh Péter beszél nekünk a vízmegtartás fontosságáról.
Kevés a víz. Na most mindig is kevés, ezt ugye hangsúlyozni kell, hogy aszály hajlam van ebbe a Kárpát-medencei működésbe az Alföld szempontjából, de az aszály hajlamból aszályt azt csinál, hogyha azt a vizet, amikor van, azt levezetjük. Tehát téli fél évnek a relatív víztöbleteit, ami árvíz és belvízként jelenik meg, azt levezetjük, akkor csinálunk aszályt. Tehát emberi, nemhogy tevékenység, hanem koncepciózus munka kell ahhoz, hogy itt ez a fajta sivatagosodás, amit ugye tapasztalunk, ez vagy szárazodás, illetve vízvagyonvesztés megvalósuljon. Itt jegyzem meg zárójelbe az adatot, hogy igen, is 2-5 centiméternyi víz szint süllyedés detektál a tudomány a talajvizek tekintetében, ami egész Alföldre vetítve több, mint egy balatonnyi, tehát 1-2 balatonnyi víz évente, ami az, ha tetszik, az állami, hát mondjuk jó, tehát az országnak a vagyonából évente elfogy, és most már 100 éve. Tehát ilyen, ami most már kezd a felszínen is úgymond látszani, vagy hát akinek van szeme, az látja, de úgy látszik, hogy azért a közvélemény, meg a szakmai közvélemény se nem látja, mert a másik, amit kérdezhettem volna, hogy mit szólsz ahhoz, hogy na kieresztettek a Közép-Tiszán is, hát az árhullám apadó ágából ugye 100 000 köbmétert, és hogy ez micsoda jó dolog, és ezt ugye jó lenne átlátni, hogy akkor ez most ez mennyit ér. Tehát mennyiségbe és minőségbe a kieresztés maga mennyit ér, meg hogyan, tehát hogyan értékeljük, és hogyan ennek mentén is akár hogyan lehetne csinálni.
Nem véletlenül vagyok itt, azért olvasgatok néha-néha megjelenő cikkeidet, illetve hozzászólásaidat, és leendő is volt előadásaidból is. A lényeget én már úgy kiszűrtem valamennyire, nem a szűrőkön, a vízszűrőkön, hanem azt, hogy itt egészen biztos, hogy valami annak ellenére, hogy dicsérjük magunkat, nem működik úgy, ahogy kellene. Ugye a rendszerelméleted az bevált, azt tudod, hogy ebben a fajta rendszerben ez nem fog működni, csak akkor, hogyha visszatér a tudomány is, a vizesek is, meg mindenki, ahhoz, ami észszerű. Észszerű az, hogy a víz kincs. És ezt a kincset, hogy kiengedünk 105 000 köbmétert, tehát az elegendő, hát nullával egyenértékű szinte ebben a hatalmas párolgásban és minden másban, amit kellene. Talán 2 éve, 1.5 éve sétálgattunk itt veled, és megmutogattad nekem a fokokat, hogy igen, ez lenne egy kis megoldás, de nem a végleges, hanem az, hogy itt tartjuk a vizet. Na most akkor mi a következő fázis, ott, hogy mondani fogod a következő előadásodon vagy felkérésen, hogy mit kellene úgy tenni, amit meg lehet. Mert ugye egyből nem lehet neki szaladni, mint Bolond Bóni az anyjának, hanem csak annyit, hogy elkezdeni. Mert itt a kezdetek előtt kell, hogy legyünk, mert hogyha már elkezdtük volna, akkor már lenne hatás, és akkor nem veregetnék a mellőnket. Nem így van ez?
Hát igen, összetett kérdés.
Sok, igen, de az egész összetett.
Igen, hát kezdjük el azt mondjuk a számokkal, hogy a 100 000 köbméter mit ér. Ugye 1-2 milliárdnyi hiányzik csak az igazgatóság területén, a párolgási, tehát ez egy elvi szám, de a párolgási, hogy mondjam, keresletből, tehát egész egyszerűen a napsugárzás megérkező energiájából, ami nem tudom, 800 megazsúl per négyzetméter, abból kifolyólag ki lehet számolni, hogy ugye van a vegetációs időszakban hát 300-400 átlagosan milliméter hiány. Ezt, hogyha kivetítjük a kötivízig, tehát a Közép-Tiszai vízügyi igazgatóság területére, ami mondjuk 5000 négyzetkilométer, akkor az 1,5 milliárd köbméter víz. Hogyha az egész Alföldre kivetítjük, akkor ugye még sokkal több. Tehát őrült mennyiségű, csak hozzá legviszonyításképp mondom, hogy a Balaton ugye 2 milliárd köbméter víz, ezt szoktuk mondani, hogy balatonnyi mennyiség. Egy árvízi eseménynél van ez a nagyságrend körülbelül, ami levonul. Minden esetre, tehát ehhez képest kell értelmezni egy 100 000 köbméternyi kieresztést, vagy ezeket a víz visszatartásokat. Hangsúlyozom, amit a jelenlegi potenciálon belül lehet, és erre vonatkozott a kérdésed, hogy a jelenlegi rendszeren, vagy realitáson belül nem lehet jól megoldani ezt a kérdést. Nincs meg a megoldása, mert ezen a rendszeren belül, hogyha mindez a rendszer igaz, és így van, ahogy van, akkor nincs meg a megoldása, azért nem sikerült eddig megoldani. Most erre mondtam most a tervezőasztalnál, mert az egyeztetések, tárgyalások megkezdődtek valóban, tehát a határozaton látszik egy nyitás a vízügy felső vezetésében, sokkal inkább mondjuk, mint az agrárium felső vezetésében, aki ugye a kulcsszereplő lenne, de azt is meg kell említeni, hogy a Nemzeti Agrárkamara roadshowjában, ami erről szólt, ugye ott határozaton elmondták ezeket a számokat, meg hogy változtatni kell. Ez nagyon érdekes helyzet, mert az agrárium a vízügyre mutatott, a vízügy meg az agráriumra mutogat, hogy miért nem sikerül változtatni, és én innen azt mondom kívülről, hogy mind a kettőnek igaza van sajnos, tehát igen, miattuk nem sikerül változtatni, és viszont pedig nagyon kéne változtatni. Például ebbe a tározóba is, amiről most szó van, hogy a 100 000 köbméter kiment, ez a jártéri szintre a mentett oldalon, úgyhogy a földvédvonalon belül, mert ez egy VTT tározóba van, tehát kiépítették 10 pár éve a 20 milliárd per 1/3 forintért a VTT tározót, Tiszarofi tározóra van szó, amiben épült tájgazdálkodási, illetve hát vízleeresztő zsilip, ami lehetne tájgazdálkodási rendszert is csinálni. Született rá tanulmány pont 20 évvel ezelőtt egyébként, hogy hogyan kéne csinálni. Ehhez képest most először kieresztettek 100 000 köbméter vizet úgy, hogy ebbe az infrastruktúrába a mostani, tehát mindenféle egyéb műszaki hozzáállás, szólás vagy beavatkozás nélkül a jelenlegi infrastruktúrába 20-30 millió köbméter víz elfért volna ebbe a tározóba a területeken, azokon a területeken, aminek a mezőgazdasági művelése maradt az, ahogy eddig volt, tehát szántóföld, ami nem tájazonos, nem a tájpotenciálhoz nem igazodó, úgymond az agrár alkalmassághoz nem igazodó művelés, nem a talajok miatt elsősorban, hanem a morfológia, a szintek miatt, a magasabb rendű tájműködés miatt nem igazodik a jelenlegi tájhasználat az agrár potenciál, tehát a tájpotenciál az agrár használat, ha tetszik az agrár értelmezése a tájnak, és itt kéne nagyon lépni, és ez a lépés hiányzik a szakmából.
Palok Péter gazdálkodó geográfust hallották nagy körülből. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!